perrendtartás a zsidó jogban, és itt a polgári perrendtartásról lesz szó. Ugye a felperes és az alperes a küzdő felek, a bíró pedig az ítélkező hatalom. A törvényeket, melyek e küzdelem módját meghatározzák, ez a perrendtartásnak, vagy a törvényszéki eljárásnak nevezünk. A jogat általában büntető és polgári jogra osztjuk fel. Ugyanígy a perrendtartás is büntető és polgári perrendtartás lehet. Mi az utóbbival foglalkozunk, mégpedig a zsidó polgári perrendtartása. Igaz az is, hogy a zsidó jog, a zsidó jogban ez nem képez külön részt. A zsidó jogban ez mind a polgári törvénynek az része a vallási törvényeknek, és nincs az külön elválasztva polgári törvénynek és vallási törvénynek, még a peren belül sincs külön választva a büntető vagy a polgári perrendtartás. Milyen forrásokból dolgozunk? Melyek lesznek azok a források, melyeket idézni fogunk? Mikor beszélünk a zsidó perrendtartásról, akkor itt rögtön érdemes tisztázni, hogy ez nem Izrael állam jelenlegi törvénye. A vallási előírásokról beszélünk, és az Izrael állam nem vette át egy az egyben a vallási előírások. A vallási előírások azok természetesen a Bibliával kezdődik, és az ábrán látható, elsősorban ez a Biblia van, és aztán van a Talmud, sőt két Talmud is van, aztán még lejjebb például található a Maimonides, és még lejjebb, majdnem az alján a Shulchan Aruch. Egy picit csak a dátumokat kicsit lássunk, hogy milyen időről van szó. Ha időszámítás, ami a Biblia alapján számolunk, ugye a Biblia alapján ma 5769. év majd fog kezdeni két hét múlva ezt a világteremtéshez. Számolunk, ugye a Mózes első könyve elején azzal kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a vallás szerint ez 5769 évvel ezelőtt volt. 2000 évvel később volt a színai kinyilatkoztatás, ami azt jelenti, a Mózes öt könyve az 3300 évvel ezelőtt, picivel több, 3324 vagy 25 évvel ezelőtt volt a színai kinyilatkoztatás. Aztán, amit Mózes még az élete során elmondott, azt Mózes öt könyvében leírta, és ebből van a Tóra tekercs, ami még a mai napig a zsinagógában tekercsből olvasunk, és nem nyomtatott könyvből. Az összes többi törvény az mind szóban hangzott el, és csak jóval később, egy jó ezer évvel később, több mint ezer évvel később, a körülbelül polgári időszámítás után 200, 300, 400-ban akkor álltak össze az első jogi anyagok, a Misna, illetve ami ennél sokkal híresebb, az a Talmud. A Talmud megint magyaráztak, és akkor így még egy sok száz évvel később keletkeznek a kódex könyvek, amelyek feldolgozzák a Bibliát, a Talmudot és minden irodalom körülete van, ezek közül például Maimonides, illetve ami a legfontosabb, mert ez az utolsó nagy kódex is, az pedig a Shulchan Aruch, ami a lap alján van, az körülbelül 500 évvel ezelőtt írodott. A Shulchan Aruch szó szerint azt jelenti terített asztal. Terített asztal hadd kapcsolódik egy kódexkönyvhez, úgy, hogy azt akarja mondani, hogy itt minden már terítve van, nem kell átnézni az összes könyvet, hogy itt a, nem kell megfőzni az ebédet, hanem az asztal terítve van, csak le kell ülni és fogyasztani. Így ezt jelenti a Shulchan Aruch, mint terített asztal. Ez 500 évvel ezelőtt írodott, és természetesen annak is sok kommentár és kiegészítése született. A másolat másik oldalán, amit adtam, ott van egy minta, egy Talmud oldal, de ez ugyanígy igaz a Talmud oldalra, ugyanígy igaz a többi klasszikus zsidó könyvekre, ez a fajta tördelés, hogy közepén található a főszöveg, ebben az esetben a Talmud, és körülötte vannak kommentárok, kiegészítések, és ilyesmi, tehát úgy néz ki a Maimonides könyve is, úgy néz ki a Shulchan Aruch is, és mutatom egy, lehet látni. A különbség ez, és a Talmud között, hogy itt még kevesebb szöveg kerül rá az oldalra a főszövegből. Ugye a Talmudnál kicsit, mégis egy kicsit az oldalnak a kétharmada, vagy több az a Talmud, a Shulchan Aruchból már ennél kevesebb. Az igazság az, a Shulchan Aruch, ez majdnem kétszer olyan nagy, mint ez. Tehát majd újabb kiadásokban újra szedték, és kisebbre szedték, és így például ennek a része a Shulchan Aruch, ami eddig 3 kötetből állt, most már 10. Szóval 10 olyan kötet, és azt szerint el lehet képzelni, hogy milyen volt az a 3 nagy kötet. Ugye igaz, ez nem egy az egyben, mert kisebb betű is volt. De 3 nagy vastag kötet, sok-sok kis betűvel. De ez a Shulchan Aruchnak egy része. Shulchan Aruch 4 részből áll. Mert én most már otthon, eddig ez ilyen 1 polc volt, most már 3-4-5 polc az új kiadásban, csak az új kiadás az kényelmesebb belőle tanulni, mint a kis betűs. A büntető jog nagyjából megszűnt, vagy pontosabban szünettel a zsidó jogban. A zsidó vallási jogban már büntető jog nincs, később majd beszélünk róla, de a polgári jog az soha nem szűnt meg. A polgári jog az soha nem szűnt meg a zsidó között, még akkor is, amikor leromboltak a jeruzsálemi szentét, megszűnt a Izrael királysága, sőt, még el is számüzetésbe ment a zsidó nép, nem is maradtak Izraelben. Ahova érkeztek, akkor rögtön megszervezték maguknak a helyi zsidó bíróságot. A törvény, ami zsidó jog, az úgy van nevezve halacha, halacha az a zsidó jog, a törvény nem is engedi egy polgári ügyet vinni állami bíróság előtt. Azt mondja, a két zsidó között van egy vita, vagy hasonló, akkor ez csak a zsidó bírósághoz, vagy Bétinhez lehet vinni. Miért? Mert az ember elviszi az állami bírósághoz, ezzel azt mondja, hogy inkább azt a jogrendszert ismeri el, és nem a sajátunk a halacha jogrendszert ismeri el. Szóval ezért a polgári jog az évek során, mert szintén most már több mint 3000 éven keresztül mindig élő volt, mindig gyakorolták, és akkor természetesen mindig újabb és újabb művek születtek ezen a téren. Most vannak olyan művek, ami kimondatlan a joggal foglalkozik, azt mondjuk végigveszi mondjuk a Shulchan Aruchnak a különböző paragrafusai, és azokat megtárgyalja. Ami ennél még híresebb, azok a Responsum irodalom. Héberül sélot, ucsúvot, kérdések és válaszok, vagy rövidítve sút. Ez mit jelent? Vegyünk például egy miskolci rabbi. Miskolci Bézdinhez fordultak valamilyen ügyben, volt egy vita, megtárgyalták a témát, a rabbi feldolgozta ezt a témát, és lejegyezte magának az érvelését, miért érvelt így, leírta, mi volt az eset, és leírta az érvelése. Most volt egy eset, amikor itt egyet csak elmondta a pereseknek, és ezzel vége volt. Volt, amikor egy olyan bonyolult dolog volt, azt még tovább küldte egy másik rabbihoz, hogy ő is nézze meg, és mondja róla a véleményt. Volt, amikor a másik rabbi csak egy két soros levélben válaszolt neki, hogy meggyőző, vagy azt írta neki, hogy semmi. Hát nulla a te érvelésed, hibázta az elejétől a végéig, teljesen másképpen van. Most akkor ez így belső rabinikus levelezés. Most az a miskolci rabbi mondjuk 20 év után azt látja, hogy már 4-500 olyan írása van, akkor valamikor ő maga, vagy ha nem ő, akkor majd halála után a gyerekei ezeket összegyűjtették, valamilyen rendszerbe rakták őket, ezeket az írásokat, és ez megjelent, mint egy Respanzum könyv, Seroti Csuvat, valamilyen névvel, miskolci rabinak az írásai, és így, innentől kezdve mások már eleve meg tudják nézni ezt a témát az ő könyvében. Természetesen milyen gyakran fognak erre hivatkozni, hát nem lehet kiszámítani. Amikor újra ilyen téma felmerül, akkor lehet innen egyenesen meríteni. Vagy ha más hasonló téma, akkor már csak a rabinak azt kell mérlegelni, hogy az eltérések mennyire befolyásolják az ítéletet. Most egy dolog, amit tudni kell, hogy mondjuk a debreceni rabinak 1920-ban mennyire volt kötelező neki megnézni a miskolci rabinak az ítélete 1850-ből, szintén ilyen mint precedens, vagy ilyesmi. A válasz erre az, hogy kötelező is volt, és nem is volt kötelező. Ugye mindjárt meg fogunk látni, hogy van felépítve az egész zsidó bírósági rendszer, de egy dolog biztos, hogy ma olyan bírósági rendszer nem működik, hogy az ő ítélete mindenkit köteleze. Ha ez így van, akkor azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból segíthet, ha elolvasom, amit a miskolci rabbi írt 1850-ben, de nem kötelező, és ha elolvastam, akkor se biztos, hogy egyetértek vele, és nem is kell egyetérteni. De az évek során mégis alakultak olyan dolgok, az, hogy bizonyos rabbik írásai jobban el lettek fogadva, és bizonyos rabbik írásai kevésbé. Nézzünk meg először egy lépéssel előtt, ami az ábrán rajta van, ami kezdődik a Bibliával, és a vége ott a Shulchan Aruch és kommentárjai. Ugye majdnem minden sor, ez majdnem végig, kivéve ott a Biblia alatt van ott midrás, az nem idősorrendben van írva, de a többi a misnától kezdve lefele, az mind idősorrendben megy. A kérdés az, hogy a Talmud ellent mondhat a misnának, Maimonides ellent mondhat a Talmudnak, Shulchan Aruch ellent mondhat a Maimonidesnek, hogy megy ez az egész rendszer. És a válasz erre az, hogy a zsidó jogban alakulta ki, nem is annyira hivatalosan, hogy mit tudom én, egy bizonyos nap és egy bizonyos órához kezdve, de mégis alakultak ilyen korszakok, ami lezárt egy korszak, akkor a következő korszak rabjai nem mondtak már ellen az előző korszak bölcseinek. És ezek ilyen 3-4 nagy korszak van. Most természetesen a Bibliának nem lehet ellentmondani, mert a Biblia a vallásban az Isten szavát nem lehet ellentmondani. De a Biblia után mondjuk a Misna és a Talmud. A Misnának le lett jegyezve mondjuk körülbelül polgári időszámítás 200-ban, a Talmud az inkább polgári időszámítás 400-500-ban. És ez el lett fogadva, a talmudi bölcsek ezt elfogadták, hogy őnekik nincs joguk ellentmondani a misnai bölcseknek. Miért? Elfogadták, ezek nagyobb bölcsek voltak is más hasonló érvek miatt. Ezért a misnai bölcsek, a misna az első zsidó kódex könyve, az mondhatnak ellen egymásnak, a talmudi bölcsek mondhatnak ellen egymásnak, de ha egy talmudi bölcs mond valamit, valaki idéz neki egy misnát, ahol másképpen van írva, az a legerősebb cáfolat, ami lehet, mivel ő nem mondhat ellen egy misnának, és nem tudja másképpen elmagyarázni ezt a szabály, mert misnában le van írva, akkor neki vissza kell vonni azt, amit mondat. Szerintem akkor itt már két korszak van, a misnai korszak, ami körülbelül az összes bölcs, ami 200-ig élt, amelyet elég szerintem ezer éves korszak, aztán van a talmudi korszak, az egy pár száz év összesen. Most a talmud után, és ez magában foglalja még a Rabbanan Szavorai, ezzel van vége a talmudi korszaknak, aztán már a poszt-talmudi irodalom van, megint ők mondhatnak ellen egymásnak, de nem mondhatnak ellen a talmudnak. Például Maimonides nem tud megcáfolni a talmudi mondás. Ha két vélemény van a talmudban, akkor ő tud érvelni egyik vélemény, vagy a másik vélemény mellett, vagy ellen, de ő nem tud ellent mondani. Ha nincs más vélemény a talmudban, akkor ő nem tudja mondani, de ön másképpen látja. A szak, ami körülbelül 500-ban kezdődik, ez megint egy 1000 évig tart, és ez a Shulchan Aruchnál van vége. És a Shulchan Aruch az a könyv, ami körülbelül 500 évvel ezelőtt íródott, két szerzője van, az egyik az a Yosef Káró Rabbi, ő Tzfaton, Izraelben élt, és neki a társ szerzője Krakóban élt, az pedig Moshe Iszerusz, krakói rabbi. Most erre kérdezheti az ember, hogy lehet 500 évvel ezelőtt társszerző ilyen távolságban. Igazsággal tényleg nem ismertek egymást, csak úgy, hogy Yosef Káro írt egy könyvet, megjelentette nyomtatásban, amikor megérkezett a könyv Krakóban, akkor a krakói rabbi ezt kiegészítette, és megjelentette újra az ő kiegészítésével együtt, és csak így lett társszerzője. Összesen egy vagy két level van, hogy miután ilyen közeli kapcsolatba kerültek a könyvek keresztül, akkor már leveleztek egyet vagy kettőt, de nem igazán. Mit jelent az, hogy itt két szerző van a Shulchan Aruchnak? Az jelenti ez, hogy a zsidó jog és szokások sok esetben oszlik kettőre. Van az aszkenázi zsidóság, és van a szefárdi zsidóság. Aszkenázi zsidóság azt jelenti az európai zsidó joggyakorlat, és van a szefárdi zsidóság, ami az arab országokból származó zsidóknak a joggyakorlata. Nem mindenben tér el természetesen, de van, ahol eltér, pláne ha nem ilyen lényeges kérdések van, hanem ilyen szokások, ilyen apró dolgok van, ott inkább vannak eltérések, és akkor úgy van ez a Shulchan Aruchban, úgy jelenik meg ez a Shulchan Aruchban, például itt, nem tudom, milyen mire fogtak észrevenni, hogy itt ez a három sor, és az olcsó három sor más fontban van. És az egyik szerző, a másik és a második szerző. Így az ember olvassa a könyvet, akkor rögtön tudja, ki mit írt, és eleve tudja, hogy hova tartozik ő. Ahogy mondom, a Shulchan Aruch, annak vége van egy korszaknak, azt jelenti, mi nem mondhatunk ellen a Shulchan Aruchnak. Most 500 óta a mai napig, megint ez már több mint 500 év, igazán ezen belül nem zárt lehet korszak, de mégis vannak ilyen kisebb korszakok még ezen belül is, és itt vannak olyan rabik, akik nagyon ellettek fogadva, és akkor az ő írásainak nem lehet könnyen ellenmondani. Ezt jelenti, hogy csak ez egy ilyen kis alkorszak, ami azt nem lehet könnyen ellenmondani, csak nagyon erősen kell érvelni, és nagyon bátor kellett legyen az ember tudjon ellentmondani. Vegyünk például egy példát, itt az egyik leghíresebb magyar rabinak számít, a pozsonyi rabbi Schreiber Mózes, lassan 200 évvel ezelőtt hunyt el. Nem lehet azt mondani, hogy mai rabinak nem tud ellentmondani a Schreiber Mózesnek a könyve után ismert, mint Chatam Sofer. Lehet ellentmondani, de nagyon erősen kell érvelni, és még akkor is, ha nagyon erősen érvelek, akkor még mindig van annak az esélye, hogy valaki fogja olvasni, amit én írtam, és azt mondja, jó, mondja, amit mond, hát a lényeg az, amit a Chatam Sofer mond. Szerintem valamit érvel, de hát ez mindegy. A Schreiber rabbi tudja megvédeni magát is. És szerintem hiába érvelek ellene, nem biztos, hogy fognak rám figyelni, mert mégis így el van fogadva. Ezért mondom, ez egy ilyen nem teljesen új korszaknak számít, de mégis vannak olyan rabik, aki ellen nem lehet nagyon ellenmondani. Más esetben mindig, ha a rabbi meg van győződve azáltal, amit a korábbi rabbi érvelt, akar elfogadja, hogy nem, vagy nem. Mi azt jelenti, hogy félig van precedens, és félig nincs precedens. De mindenképpen visszatérve az eredeti gondolathoz, hogy amikor beszélünk itt a polgári jogról, akkor itt lényegében 3000 éves joganyag van, és soha nem állt meg, mert a büntető jogban lehet azt mondani, hogy már 2000 éve igazán nem nincs új, igazi új fejlemény ezen a téren, picivel kevesebb, mint 2000 év, tehát kikerekítem a számokat. A polgári jogban pedig folyamatosan vannak ma híres rabik, mondjuk Izraelből, Marokkóból származnak, vagy Irákból, és úgy idézik például a Mádi rabit, Mádi rabbi elhunyt a 30-es években, hegyalja Mád. És úgy idézik a Mádi rabit, hogy mint ha ismertek volna, pedig nem is tudtak volna beszélni egymással, mert Mádi rabbi jidisül beszélt, és a szefárdi zsidók nem is beszélnek jidisül, akkor ilyen hébert más kiejtésben. De a rabiknak a nyelve írásban az mindig héber volt. És akkor így bárhonnan származik valaki, akkor megolvasunk egymásnak a könyveit. Ez itt már idézik a Mádi rabit, idézik a Ungvári rabit, idézik a debreceni rabit, idézik, szóval ezek ismert városok azáltal, az ismert szerző ott élt. Sőt, viccesen azt is szoktak mondani, hogy megkérdeznek egy valakit Amerikában, mond, egy magyar zsidó, mond, hol van Szeged? Azt mondja, Szeged? Makó mellett. Miért? Mert Makónak vannak nagyon híres rabik és művei, tehát a makai rabbi egy nagyon ismert név. Szeged, nem volt egy nagy híres ortodox rabbi, és ezért Szeged az Makó mellett van. És megérkezik Magyarország, azt mondja, Makó, az ember nézi rá, Makó, igen, Makó is létezik valahol a térképen. Ha már erről beszélek, csak még egy érdekesség, az sok rabbit nem is annyira ismernek az ő nevén, hanem inkább a könyve nevén. Például előbb említettem a pozsonyi rabbit Schreiber Mózes, azt ritkán hangzik el a neve, inkább a könyve után ismernek őt, mint Chatam Sofer, és akkor így a többi rabinikus művekben is. Szóval ezek lesznek a források, mondjuk ezek a 3000 éves források, azokból kell meríteni, amikor beszélünk, és akarunk összefoglalni a perend tartást. Nézzünk meg először, hogy milyen törvényhatóságok vannak. Ugye bíró csak azt számít, akinek megvan a tudása, képessége, illetve smichát is kaphat. Smicha az egy külön felavatás, ami feljogosította az illetőt a bírói hatalom gyakorlására. Ki volt az első, akinek megvolt ez a bírói smichája, avatása, felavatása? Az természetesen Mózes volt. De kitől kapta ezt az avatást? Személyesen az Istentől. Most ha csak ez a smicha létezne, akkor megszűnt volna, mert még egy smicha nem volt az Istennek, senki nem avatott fel Mózes után, de szerencsénkre, ahogy Mózes felavatott. A leghíresebb tanítványa volt a Józsua, aki volt az utódja is a zsidó nép vezetésében, illetve az is van írva, hogy Mózes 70 vént kért fel, és felavatta őket erre a posztra, erre a bírói kinevezésre. Szóval ezután már van egy létező smicha. Ami azt jelenti, hogy a smicha most innentől kezdve, mi a smichának a lényeg? A smichának a lényeg az, hogy Mózes, az Isten átadta az embernek ezt a bírói hatalom Mózesnak. Mózes ezt továbbadta, és ameddig ez a láncolat megy tovább, akkor megvan a későbbi bírónak az a hatalom, amit Isten rábízt a Mózesre. Most természetesen, hogy előbb kezdtem, nem kell ezt hangsúlyozni, természetesen a smichának az első feltétele természetesen a tudás. És erre kinevezni egy olyan valakit bírónak, aki nem felel meg, nincs meg a tudása, ez a bibliai tilalom. Mózes 5. könyvében 1:17-ben az van írva, Lotta kirúpa nimba mispat, ne ismerjetek szemét az ítéletben. Egy homályos szöveget kicsit. Ne ismerjetek szemét az ítéletben. Mit jelent nem ismerni? És erre azt mondja a Talmud, ugye a Talmudnak a feladata értelmezni a Bibliát, mert a Biblia nagyon sok helyen, majdnem mindig a Biblia nagyon tömören írja le a dolgokat, és Talmudnak törnie kell a fejet, hogy mit jelent ez. Nem, egyszerű jelentése mindig van, de a mélységekben is még több információ, de tudjunk egyet mondatból sok mindent megtudni, ezt mind a Talmudban található, és a Talmud akar itt elmagyarázza, hogy ne ismerjetek szemét az ítéletben, azt jelenti, hogy nem szabad kinevezni olyan bírót, aki rendes, és kedves, és jó szívű, és minden, csak tudása nincs. Nem mondja az ember, hát figyelj, annyira okos ehhez is, hogy biztos, hogy nem fog hibázni, nem lehet, mert természetesen a tudás ez az első feltétel a dolognak, illetve másik dolog mondja a Talmud, hogy az a bíró, akinek megvan a tudása és minden, de mégiscsak úgy jutott a kinevezéshez, hogy fizetett pénzt valamilyen valakinek, akkor ő eleve kizárta magát ebből, mert ez hiába alkalmas, van tudása és minden, de ha nem természetes módon került a kinevezéshez, hanem neki még elő kellett segítenie a kinevezés pénzzel, akkor eleve nem érvényes. És a harmadik dolog mondja Maimonides, hogy azt mondja a korábbi bölcsek mind menekültek a kinevezéstől. És csak akkor vállaltak a kinevezést, amikor őket úgy mondva kényszerítettek őket. Látták, hogy tényleg nincs kiút, nincs senki, aki tud a helyükbe lépni. Ekkor ez egy igaz bíró. Most ugye ezek mind dolgok, ami nem maga a szmicha a felavatásról szól. Maga a szmicha az Mózestől kezdődik, és mindenki, akinek megvan ez a bizonyos szmichája, szint vissza tudja vezetni Mózesig, akkor ő tudja továbbadni, még akkor is, ha ő nem funkcionál, mint bíró, vagy ilyesmi, ha őt felavatták, akkor neki joga van tovább felavatni. Érdekes dolog, hogy maga, amikor Mózes felavatta Jósuát, erre oda van írva, hogy Mózes rátette mindkét kezét a fejére, és akkor ez így volt a felavatása. Szó szerint a smicha szó is, szó szerint azt is jelenti rátámaszkodni. Mondja már Maimonides a Talmudot idézve, hogy ez csak Mózesnál így volt. A jövőben abból áll a smicha, hogy rabbinak nevezik, illetve a felavató bölcs azt mondja neki, ezzel vagy te felavatva, és megadja neki az engedélyt, hogy ítélkezzen. Azt én hiszem, ez csak szóban. Mózes volt a kivétel, aki mindkét kezet is rátett. És akkor Maimonides összefoglalja, hogy az egész szmichának a előírása, ezt mondja, régen tényleg akkor minden bölcs felavatta az ő tanítványai, nem volt ennek semmi rendje. Aztán úgy döntöttek, hogy csak a Nasi az a fejedelem engedélyével szokott tölteni, és maga a fejedelem is konzultáljon a bíróság elnökével, a bíróság elnöke konzultáljon a fejedelemmel, akkor próbáltak ezt az egész folyamatot egy kicsit hivatalosabbá tenni, illetve megtisztelni a híres nagy vezetők, hogy az ő engedélyükkel kellett legyen ez. És mindig a felavatás úgy van, hogy egy három tagú testület avat fel. Igaz, hogy még akar is érvényes ez az avatás, ha a háromból csak az egyiknek megvolt ez az igazi szmicha, és a másik kettő csak csatlakozott őhozzá. Az a lényeg, hogy hármas tagú bizottság volt ez. És elvileg az avatás ez csak Izraelbe történik. De ha Izraelbe megtörtént, akkor ez érvényes külföldre is. És nem kellett legyen személyesen. Ami azt jelenti, hogy levélben is lehet közölni valaki 500 kilométerrel arrébb van, hogy ezáltal vagy te felavatva, és jogod van ítélkezni. Nem kellett legyen személyes. Mondom, nagyon sok részlet van, ez csak egy ilyen, még egy pár dolgot idéznem. Azt mondja Maimonides, hogy lehet akár 100 embert is egyszerre felavatni. Dávid király egyszerre felavatott 30 000 ember. Gondolom, hogy ez nem személyesen vizsgáztatta őket, de mindenképpen egyszerre egy nagy szertartás volt, amíg 30 000 embernek mondta, hogy fel vagytak avatva. Érdekes a Maimonides-i megfogalmazás, ő úgy mondja, aki felavat, fel tud avatni akár 100 embert is egyszerre. Például Dávid király 30 000-et avatott fel. Előbb akar mondja egy nagy számot, hogy akár 100-at, például Dávid király 30 000-et, szinte. A 100-at azzal támasztja alá, hogy Dávid király 30 000-et is avatott fel egyszerre. Másik érdekes dolog mondja Maimonides, hogy lehet egy ilyen részfelavatás, ami azt jelenti, hogy valakit ki lehet nevezni ilyen, csak ebben a témában fel vagy avatva, csak abban a témában, és akár úgy, hogy a felavató rabbi, vagy rabbi testület látja, hogy mire képes, és mire tér ki az ő tudása és képessége. Ma általában a rabbi avatások két részre szoktak bontani. Van, amit ilyen általános vallási kérdésekben, és van, amikor itt a polgári jog többi dolog. De ez nem, egy kicsit egyszerűsítve mondom, mert nem teljesen így van, mert a vallási dolgokban vannak polgári rész is, a polgári résznek van, de nagyjából azt lehet mondani, hogy az első szint az a vallási kinevezés, mit tudom én, házasság, vállás és más dolgok is lehetnek ebbe, és aztán a többi dolog az, mit tudom én, per, polgári per és ilyesmi. Azt is lehet valakit kinevezni időre, egy évre, öt évre, és aztán lejár. Mondom, hogy eredetileg csak Izraelben van az igazi avatás, de mégis a babiloniai zsidóság feje, a Rés Galuta vagy Exilárha, őnek is joga volt felavatni. És ez is az igazi felavatásnak számít. No, most milyen, akkor mondom, aki fel van avatva, akkor ő bíró rabinak számít. Milyen hány tagú bíróság van? Három bíróság van, három szintje van a bíróságnak. Van a legfelsőbb bírósága, Sanhedrin. Sanhedrin, Sinhedrion, az azt a zsidó jogban van használva, Sanhedrin a legfelsőbb bíróságra, de abból is van kettő. Ugye a háromból a felső kettő. A 71-es tagú bíróság az a legfelsőbb bíróság. Ők a jeruzsálemi szentén belül ott van az ő székhelyük. A jeruzsálemi szentében 71 tagú. Aztán a kisebb bíróság, az a Sanhedrin, a kis Sanhedrin, az 23 tagú, az minden város, ahol 120 család él, akkor ott már lehet egy 23 tagú bíróság. Miért kell, hogy legyen 120 család? Mert 120 ember kell ahhoz, hogy a bíróság működjen. Ugye, mert miután minden van, akkor még kellett legyen egy alperesés, felperesés. Azért ez mindig 114 ember kell ahhoz, hogy működjen a bíróság, aztán alperes és felperes a 116, két tanú a 118, és két ellentanú, aki talán megcáfolja az első két tanú, akkor így van 100. Azt mondja, 114 ember kell ahhoz, hogy a bíróság működjen. Miért kell olyan sok? Mert egy ilyen 23 tagú bíróság előtt ott ül 3x23 ilyen tanuló. És ez így része a dolognak, nem csak azért, mert ők tanuljanak, hanem egy picit azért is, hogy figyeljenek fel, és szóljanak, ha valamit észrevesznek. Ezért én igen, 423 ember kell ahhoz, hogy tudjanak leülni. Szerintem már 80, az már 92. És aztán még van egy, mit tudom én, aki leírja, a jegyzőkönyvet vezet, és az még egy páran. De mondom, 92 ember, az csak maga, akiket ülnek és figyelnek a tárgyalást. Szóval akkor, ha már 120-an vannak egy városban, faluban vagy városban, akkor már lehet ott bíróság. Jeruzsálemben két ilyen 23 tagú bírósága volt, mindketten ott a szenté környéken volt a helyük. Az egyik az a templom hegy bejáratánál, és a másik az a szenté bejáratánál. És a 71-es tag az maga a szentén belül. És ez is ilyen három fokozatnak számított. Először a jeruzsálemi az magasabb szintűnek számít. Jeruzsálemen belül akkor az először vannak a templom hegy bejáratnál, ennél följebb az a szentély bejáratnál, és a legfelső pedig a szentén belül a 71-es tag. A 71-es alatt van a 23-as, és a 23-as alatt van a 3-as. A legkisebb bíróság az 3 tagú kell, hogy legyen. Ahol nincsenek 120 ember, tehát természetesen akár 3 tagú az lehet ott. A 3 tagú bíróság polgári jogok és büntető dolgokkal foglalkoznak. De főben járó ügyekben halálítéletet nem tud hozni csak a 23-as tagú bíróság. És vannak olyan dolgok, ami a 23 tagú bíróság se tud vele foglalkozni, csak a 71-es tagú. Ezen belül ez nagyon érdekes, hogy ez egyik nagyon fontos dolognak számít. A naptár, a zsidó naptárnak a kérdésében csak a 71-es tagú bíróság dönthet. Ugye, mert eredetileg a zsidó naptár nem úgy működött, hogy ez évre előre lehetett kiadni egy naptárt, hanem úgy volt, hogy mindig az aktuális hónapra kellett dönteni, 29 napos vagy 30 napos volt. És akkor ez, illetve azt is kellett dönteni, hogy most szőke év vagy nem szőke év, mert szőke év a zsidó naptárban az egy egész plusz hónapot jelenti. 12 hónap helyett 13 hónap van. Az idei év, ami két év múlva lesz vége, az egy 13 hónapos év volt, egy szőke év volt. Ebben a kérdésben, mikor legyen szőke év és mikor nem, az csak a 71-es tagú bíróság dönthet. Más dolgokban dönt a 71-es tagú bíróság, például a királynak a kinevezése. A királyt ki kell nevezni. A király nem kerül hatalomra egy puccsa, hanem azt ki kell nevezni. És az a 71-es tagú bíróság nevezi ki a királyt, illetve a 23-as és a 3-as tagú bíróságot szintén a 71-es tagú bíróság nevezi ki. És erre azt mondja Maimonides, mi van akkor, ha nincs, összesen egy bölcs van, és fel kell állítani a rendszert, akkor először avassam fel még 70 embert maga mellett, akkor 71-en lesznek, akkor ők legyenek a legfelső bíróság, és akkor már is ők nevezhetnek ki a többieket. Ugye természetesen katasztrófa esetében, amikor itt hirtelen nincs senki, egy ember maradt, akkor ő újra elindíthatja az egész rendszert. De mindenképpen csak akkor érvényes egy bíróság kinevezése, amikor a 71-es tagú bíróság nevezte őket ki. Akár a 23-as, akár a 3-as bíróságot. Háború a szintén a 71-es tagú bíróságnak a jóváhagyása kell. Mi azt mondja, a király nem indíthat háborút, csak a bíróság engedélyével. Mi van, az Amerikában volt, amikor ki háború elején, hogy azt mondta az elnök, hogy neki joga van háborút vinni a hadsereget. Igen, de azt mondta a kongressz, hogy joga van, de nekik nem kell adni pénzt erre. Ami azt jelenti, hogy elvileg viheti a hadsereget háborúban, de neki szereznie kell pénzt valahonnan. De maga az, hogy a háborút kijelenteni, az nem kell senkinek az engedély. A zsidójogban a háború az csak a király a bíróság engedélyével mondhatja ki. Ez mind is még más dolgok, ami a 71-es tagú bírósághoz tartozik. Azt jelenti, a 71-es tagú bíróság az egy ilyen kis parlamentnek lehet felfogni. A 23-as tagú bíróság, ők már ítélkeznek akár halál, élet és halál kérdésekben, azt jelenti, ők tudnak halálra ítélni valaki, tehát az előírások alapján természetesen. Amit nem mondtam, hogy ez a különböző fokú bíróságok az egyik ez a másiknak a másiknál lehet fellebbezni. Azért nem mondtam, mert a zsidó jogban nincs fellebbezés. Lehet kérdőjelezni az ítéletet csak ennél a bíróságnak. Azért van újabb bizonyíték, vagy ilyesmi, akkor ehhez a bírósághoz el lehet menni, de nem lehet egy másik bírósághoz fordulni, hogy ott kérdőjelezni az előző bíróságnak az ítélet. Azt mondja a Talmud, Beidine Bater vagy Dine Lobatka. Egyik bíróság nem ítélkezik a másik bíróság fölött. Ezért hiába van itt három fokú bíróság, de a három fokú bíróság azt mondja, itt különböző kisebb ügyek, nagyobb ügyek és még nagyobb ügyek, de nem úgy, hogy kezdek a 3-as tagunál, fellebezek a 23-asnál, és azt fellebezem a 71-esnál, így ez így nem megy, hogy később fogunk tanulni, hogy Izraelben mégis bevezették ezt a rabinikus bíróságon is a fellebezést, de csak Izraelben. Külföldön nincs zsidó bíróságnak egy ilyen fellebezési lehetőség. Most ez mind a 71 és 23-as, és mivel foglalkozik a 3-as bíróság? Akár polgári ügyekkel, akár büntető ügyek, ami nem halálítéletek. Vagy pénzi büntetések, vagy ilyen testi büntetések, de nem halál. Például a Bibliában létezik olyasmi, mint Malkot, azt jelenti botozás. Az még mindig a 3-as bíróság az tartozik. És ezek mind a legfelső bíróság nevezi őket ki, és mondja Maimonides, a legfelső bíróság ilyen járta az országot, meg kereste az embereket, és akkor így kinevezte őket, és az egyik bíróságba lehetett menni, előbbre haladni a magasabb fokú bíróságnak. Előbb említettem ezt, hogy a bíróság előtt 3x23 tanuló ült. Ha valaki egy tárgyalás során akar beleszólni, tudod olyan érvelést mondani, amit a bíróság nem mondott, akkor ő már feljött, a bírók között leült, és akkor érvelt. Ha jól érvelt, akkor ez már volt a kinevezése. Akkor azt jelenti, már ott is maradt, mint bíró. Ha nem érvelt jól, akkor a mai napot itt fejezi be, az nem illik mondani neki. Jó, köszönöm szépen, menjen vissza a helyedre, de holnap reggel visszamegy a helyedre, azt jelenti, de aki tudnia kell, hogy itt de olyasmit mond, amit a 23 tanult bíró nem mondott, nem tudott érvelni, akkor maga ez már volt az ő kinevezése. Mik azok a dolgok a tudás mellett, amit a kritérium, amit kellett, hogy legyen a bírónak, és ez Mózes második könyvében, és újra le van írva Mózes 5. könyve ellen, Mózesnak az apósa Jitró volt az, aki látta, hogy Mózes egyedül ítélkezik az egész nép föl, az azt mondta Mózesnek, ez lehetetlen feladat, és akkor azt mondta neki, nevezen ki bírákat, nagyobb és kisebb, és ilyen különböző egész rendszert, csak a felsorol különböző dolgokat, amit keresni kell egy bíróban, bölcsőség, szerénység, istenféles, önzetlenség, igazságszeretet, népszerűség, és jelen szilárdság. Ezek a tudás mellett ezeket a dolgokat keresni, hogy kellemes emberek legyenek, az emberek bízzanak bennük, stb. Mondja Maimonides, a Talmudból idézi természetesen, ugyanazt tudni kell a zsidó jogban, hogy a későbbi irodalomnak az csak a karábinak a feldolgozása. Azt jelenti, újat kitalálni nem lehet. Ki lehet bővíteni az előző források alapján új eseteket is, ilyen dolgok, de teljesen újat mondani, szerintem ez egy ilyen hiány van itt a jogban, csak amit alkottunk valami ítéletet mellett, azt nem lehet. Tehát akkor azt mondom, Maimonides írja, azt jelenti, hogy természetesen Maimonidesnek megvan a forrás, akar a Talmudban, akar más irodalomban. Azt mondja Maimonides, hogy mégis hiába kell, hogy legyen ilyen szakavatott bíró, hogy bírónak számítson, mégis egyszerű dolgok, mint például hitelnek a és ilyen más, ilyen adásvételi dolgok van, még akár nem szakavatott bírók is elfogadható. Miért? Mert ezt úgy lehet felfogni, hogy ez csak egy a szakavatott bíróságnak a segítsége a nem avatott bíró. Ugye Talmud mondja, vagy ez Magnus úgy mondja, Slichut Beidin Shel Eretz Yisrael Oszin. Ez az Eretz Yisraeli bíróságnak a megbízásából ítélkezik. Ami azt jelenti, ez olyan, hogy amikor ő kimondja egy ítéletet, hogy fizetnie kell neked, neked nem kell fizetni, az nem a saját hatáskörében tartozik, hanem ezt az izraeli bíróság nevében mondja. Igaz, hogy ő most konkrét nem, ebben a témában nem konzultált velük, de ők rábíztak ő rá ezt az esetet, és amit ő mond, az lényeg olyan, mint ők mondtak volna. Mi az alapja ennek, hogy ez az ő megbízásában mondja, de hol van a megbízása, és miért van itt a megbízás, hogy nem szakavatott bírónak? Ezt úgy kell érteni, hogy a bíróság felmérte a helyzetet, és látta, hogy nem tud olyan sok avatott bírót találni, hogy ellásson az egész munkát. És ezért különleges dolgok azt nem lehet bárkire rábízni. De ilyen egyszerű dolgok, mint egy hitelnek a kifizetése, adásvételi szerződések, vagy ilyesmi, ami ha nem lesz helyben valaki, aki fogja ezt intézni, akkor egy nagy káosz lesz, és ezért egy picit ezért találta ki ezt a fajta megbízást, hogy az izraeli bíróságnak a megbízásából vannak sokan, akik ítélkeznek. Jó, valamilyen szinten tudás mindenképpen kellett legyen, de annak ellenére nincsenek avata, de hát mégis az élet tudja menni tovább, akkor ezt muszáj volt ezt bevezetni. A Talmudban van egy olyan kifejezés, hogy ne legyen az ajtó zárva a kölcsönkérő előtt. Mert valaki jön kérni kölcsön, és én tudom, hogy itt nincs az egész környéken, kilométereken nincs itt senki, aki tud ítélkedni a felmerülő problémák, el kell utazni 100 vagy 200 kilométer, de nem kocsival, hanem vagy gyalog, vagy lovas kocsival, inkább nem ad a kölcsönnek, ha nincs probléma. Tehát azt jelenti, hogy jó, akkor ragaszkodtunk az előírásokhoz, de mindenképpen akkor vége lett az életnek. Rendetlenség van, nem adnak kölcsön, nem. És erre azt mondtak a bölcsek, jobb így, hogy legyenek nem szakavatott bírók, hanem csak kis tudással, és akkor legalább közben tudom, hogy én adok neki kölcsön, és bármilyen probléma van, akkor lesz kihez fordulni, aki tud ítélkezni és behajtani. És ezért találta ki ezt a fajta intézményt, hogy nem szakavatott bírók, de a dolog lényeg az, hogy léteznik egy hivatalos bíróság Izraelben, és az ő nem hivatalos megbízásukból létezik a többi. De mondja Maimonides, csak olyan dolgokkal foglalkoznak, ami gyakori. Mert olyan dolgok, ami ritkák, nincs szükség egy ilyen különleges intézményt létrehozni, mert ami ritka, azt jelenti, így se fordul. Így se fordul az egyszer-kétszer, amikor előfordul, akkor nem a világ vége. Ezért mondtuk, hogy olyasmi, mint kis kölcsönadás, adásvételi szerződések, azok igen, de más folyt olyan dolgok, ami esetleg pénzbüntetés járna, az nem tudom. Például, a Bibliában az van bennem, hogy mi a büntetés a lopásnak. Ugye, egy dolgot tudnék, hogy a Bibliában nincs börtönbüntetés. börtönbüntetés nincs, vagy pénzbüntetés, testi büntetés, halálbüntetés, vagy semmi. Az az ember él, de be van zárva, katrat van, vagy ilyesmi, az ilyen se ide, se, se, nem is él, és nem is nem él, az nincs. Vannak könnyebb büntetés, például a lopásnál az a büntetés, hogy ki kell fizetni, és a dupláját kell fizetni. Mondjuk 1000 forintot lopottak, a 2000-et kell kifizetni. Azt mondja, annyi kárt okozunk neki, amennyit ő akarta okozni másnak. Jó, 1000 forintnál könnyebb, de amikor már 1 milliónál, akkor már 2 milliót ki kell fizetni, az már egy ilyen súlyosabb büntetés, de pontosan arányosan, amennyit ő akart. De börtönben ilyesmi nincs. Mert azt mondja a Talmud, jó, most azt akarunk, hogy az élet működjen, akkor az a nem hivatalos, a nem szakavat, az a bíróság tud ítélkezni abban, hogy ki a bűnös és ki nem, de és ki, kinek kell kifizetni azt, amit ellopott. De azt kifizetni a dupláját, az már nem kell. Mert mégse egy szakavatot bíróság. Azt mondja, csak olyan dolog, amit tényleg szükség van arra, hogy az élet menjen meg, még ezzel mondom, hogy büntetésből még pénzbüntetés se tud. De mégis, ha úgy látják, hogy itt fontos lenne, akkor tudnak ilyen szankciókat kimondani, itt kényszeríteni, hogy saját akaratba fizessen többet, vagy ilyesmi. De őnekik nem tudnak ezt kimondani, hogy tessék fizetni. Többet, mert nem tartozik rájuk. Miért olyan fontos nekünk tudni ez a fajta rendszer, hogy volt régen nem szakadott bírók is? Azért, mert ez az igazi, hivatalos smicha, az, amit Mózestől származik is, ez megy tovább, az valahol az évek során megszűnt. Ami azt jelenti, hogy már 1000, vagy talán már 1500 éve, hogy nincs meg, az eredeti smicha. Mert azt jelenti, hogy elvileg vége van az egész bírósági rendszernek a zsidójogban. Tehát, ha nem lesz bírósági rendszer, akkor tényleg meg fog állni az élet. És erre azt mondtak, hú, vegyünk csak elő ez a nem szakavatott bírákat, és ezeket fogunk használni. De hogy? Régen ez úgy volt, hogy Izraelben volt a hivatalos bíróság, és Babiloniában is a falvakban volt a nem avatott bíróság. Ma úgy lesz, hogy mi leszünk a nem avatott bíróság, és kinek a megbízásából? 500 évvel ezelőtti bíróságnak a megbízásából. Azt jelenti, eredetileg egy időben éltek, az csak földrajzi távolság volt az avatott és a nem avatott bíróság között. Most 1500 év távolságban is van ez a szerint az ő megbízásával, az ő megbízásukból, igaz, hogy ők már nem élnek, tehát a megbízás az megmarad. Természetesen a dolog lényeg az, hogy azt mondta a bölcsek, nem tud megszűnni a teljesen a bírósági rendszer, és ezért a büntető jog megszűnt, természetesen halálítélet szó se lehet, de meg ennél sokkal könnyebb is megszűnt. Azért mi maradt meg? Az egyszerű dolog. Az azt jelenti, hogy pénzi vitákban és vallási kérdésekben tudnak a bölcsek dönteni, de ennél más nincs, mert nincs senki, aki tudja ezt a smichát adni nekik. Érdekes dolog, hogy Maimonides azt írja az egyik helyen, azt mondja, hogy lehet pótolni ezt az igazi smicha, ami elvileg Mózestől kezdődik lefele. Azt mondja, az összes bölcs összejönne, és tudnak valami konszenzusra jutni, egy vagy több embert felavatni, akkor ennek olyan hatalma van, mint egy avatat, mint egy mózesi avatásnak. Azt mondja, a kollektív, egész zsidóságnak olyan ereje van, mint a mózesi avatás. És akkor így helyre lehetne állítani ezt az egész igazi felavatást, és akkor már büntető jog is lenne, vagy ilyesmi. A történelem során egyszer megpróbáltak ezt. 100-valahány évvel ezelőtt. De ez érdekes, hogy ők azt mondták, hogy az összes bölcs azt jelenti, hogy az összes fontos bölcs. És az összes fontos bölcs azt jelenti, hogy az összes fontos bölcs, hogy itt lakik a környéken. És ez Izraelben volt Cvátan, és képzelünk el, hogy nem is konzultáltak a jeruzsálemi rabikon, hanem az összes cváti bölcs összeállt, és ők felavatták egy páran azzal a címmel, hogy mi vagyunk az összes bölcs. Az összes bölcs, meg a jeruzsálemi rabik ezt hallották, tiltakoztak, elnézést. Igaz, hogy 3-4 órás út, vagy akár még több lovaskocsival, 10 órás út, akkor se vagytok ti mind, még Izraelen belül se. És nem beszélve arról, hogy a zsidó nép többsége nem az Izraelbe élt. Szóval nagy vita volt, és oda-vissza mentek az írások, és természetesen ebben az egész dologból nem lett semmi. De érdekes dolog, hogy Rabbi Joszef Károly, aki írta a Sulchan Aruchot, ő volt az egyik avatat. És ő maga írja a könyvében, ma nincsenek felavatta. És ő elvileg volt egyik, azt hiszem, hogy ötten lettek felavatva, és ő maga írja, hogy ma nincsenek felavatat. Szóval mindenképpen akkor megszűnt ez az igazi avatás, és ezért innentől kezdve van egy ilyen, az avatás az lényegében egy kinevezés, hogy ami igazolja, hogy az illetőnek van tudása. Mert az már nem az igazi avatás, ami az isteni avatás Mózesnek, amit ő adott tovább. Ma is létezik Smicha avatás, ami azt jelenti, hogy idősebb bölcsek, vagy nagyobb tudású bölcsek tanúskodnak, hogy az illetőnek van tudása. Illetve az ma is két részből áll úgy, az egyik maga a tudás, és a másik az a simus. Simus azt jelenti, hogy gyakorlata is van. Ez nem csak a tudása van, hanem tudja alkalmazni is a jogot. Te mindezek után csak mindennapi polgári dolgokat tudnak a rabik foglalkozni, és ritkább dolgokkal nem, és büntető joggal sem. Honnan tudunk, hogy 71 tagú a legfelsőbb bíróság, az le van írva a Bibliában. Már Mózesnál is írva van, hogy 70 vényt kijelölt maga mellett, és ők segítettek neki, és ő hát 70 mellett, mi azt szerintem, hogy 71. Honnan tudunk, hogy 23 tagú a kisebb bíróság? Ez már nem egyértelmű, le van írva a Bibliában, de ez úgy van leírva a Bibliában, hogy amikor egy ilyen halálítéletről van szó, akkor az van írva, hogy jöjjön a bíróság előtt, és a közösség elítéljen őt, és a közösség felmentse őt, és akkor legyen ítélet. Nagyon nyers fordításban. Mindenképpen nem az van írva, hogy a bírák ítéljek el, vagy mentsék fel, hanem a közösség. Közösség a Bibliában ez mindig tizet jelent. Csak a Talmud azt mondja, hogy a közösség felment is, a közösség elítéli, azt mind 10-10 bírót jelent. Azt mondja, hogy jön az ügy a bíróság előtt, akkor 10 esetleg felmentik, 10 esetleg elítélik, és aztán van az ítélet. Egy másik helyen azt olvasunk a Bibliában, hogy az ítélet az a többség után kellett menjen. Mi azt jelenti, hogy a minimum 21 bírónál tartunk. Közösség ezen az oldalon, közösség a másik oldalon az 20, és akkor egy bíróval több, akkor van a többség. Igen ám, de a Biblia az van írva, hogy halál ítélet nem lehet egy egyszerű többséggel. Kérdez, hogy minimum 2-vel több. Akkor azt mondja, 10 is 10, és a többség az 2, akkor már 22 bíró. Igen ám, de páros szám megint nem lehet a bíróság. Akkor ezért van a 23-as bíróság. 10 is 10, 2-vel több, és ne legyen páros, akkor még egy. Így tudunk, hogy van 23, és ez az alapja 23 bírónak. És a 3-as bíróságnak egy véleme van a Talmudban, aki úgy mondja, hogy a Bibliában van utalás erre. Utalás azt jelenti, hogy nem egyértelműen van egy utalás, de többi vélemény azt mondja, hogy valójában a Biblia törvénye szerint egy bíró is ítélkezhet egyedül, de veszélyes az, hogy most ha egy bíró egyedül ítélkezik, és mi van pont, hogy olyan bírót találtak, akinek nincs meg a kellő tudása, és ezért mondtak a talmudi bölcsek, hogy minimum három bíró legyen, mert a három közül biztos egynek meg lesz a megfelelő tudása. Illetve ez is a törvény is ezt mondja, amikor azt mondjuk, hogy hármas tagú bíróság, akár elég, hogy legyen egy szakavatott bíró, és maga mellett keresen két embert, aki kicsit járatos. Kicsit járatos annyit jelent, hogy a tárgyalás során megértik az érvelést oda-vissza, és ők képesek mondani, hogy ennek van logikája, vagy nincs. Ami azt jelenti, hogy picit ez a hármas tagú bíróság is egy kicsit olyan, mint a jury, az esküszék, hogy nekik nincs meg a jogi képzésükben nem részesültek, de mégis józan észre képesek gondolkodni, illetve kicsivel több, hogy ők megértik az érvelést. Azt mondja, hogy nem elég, hogy józan észre gondolkodnak, hanem megértik az érvelést. De ennél kicsit mélyebb is van magyarázva, azt olvasunk az atyák bölcs tanításaiban a Talmudban, azt mondja, soha ne ítélkez egyedül, mert csak ő, azt mondja, a világ úra az, aki egyedül ítélkezik. Azt mondja, hogy ember nem tud bízni magában, hogy képes egyedül jutni helyes ítélethez, illetve szintén írva van, hogy úgy jutnak igazán a helyes ítélethez, ha megbeszélik. Ugye van egy kis vita. Az ember magával nem tud vitatkozni. Ha többen vannak is, hogy akár ebben az esetben egy szakavatott bíró és kettő, aki csak figyel, de érti, arra képesek. Elmagyarázza nekik, nem értünk, nem logikus, jobban magyarázza. Akkor így, amikor kifejti, akkor így jobban, ő maga jobban látja, és akkor így ez a, ami miatt kellett legyen minimum három. De erre azt mondja a Shulchan Aruch, hogy három az a minimum, de ha van ennél több, az még jobb. Azt mondja a Shulchan Aruch, ha 11 az jobb, mint 10. Ami azt mondja, hogy nem csak a 4-5, hanem akár 11-ről is van utalás a Shulchan Aruchhoz. Gyakorlatban nem találunk sok eset, amikor több volt, mint három. És a hármas tagú, csak valamikor a hármas tagú bíróság az három szakavatott rabiból, most nem beszélek az a fajta szmicha, az eredeti szmicha, mindenképpen tudásban rendelkezik, ilyesmi, és valamikor tényleg, amikor ilyen egyszerűbb dolgok, akkor egy rabi magához vesz két ember. De még egyszer hangsúlyozom, ez a három tagú bíróság, az csak polgári ügyekben ítélkezhetnek. Büntetőjogban és más, az már mind 23 tagú, hogy ennél még több. Ez egy kis háttér, ez egy kis háttérinformáció, amit tudni kell, és akkor majd jövő héten folytatjuk maga a peremtartásokat. Tudunk már, kik a bírak, akkor már utána lehet foglalkozni maga a perem. Köszönöm a figyelmet!